Hét bagoly. Krúdy Gyula regényét rádióra alkalmazta Rácz György. 13. rész. A Margit szigeten.
Józsiás mindig felmelegedett az asszonyok iránt, amikor azok leánságukról beszéltek. Vannak olyan férfiak, akik mindig az elérhetetlen után vágyakoznak. Asszonyokat leányoknak szeretnének elképzelni, vérhullám éri halántékukat, amikor az asszony koszorúba hímzett monogramot mutat a fehér neműjén, amely még régi leányságából való. Józsiás magához szorította Zsófia derekát.
Beszélj nekem ártatlan leányságodról, amikor még senkit sem ismertél a férfiak közül.
Én is, mint minden pesti leány, aki a nyarat a városban töltötte, sokszor voltam a Margit szigeten. Néztem a hajó lapát kerekéről lehulló ezüst gyöngyöket, belemélyeztettem a tekintetemet a partok sötétzöld csűrűségébe, hallgattam a sárga rigót, megnézegettem a padokra és fák kérgébe vésett betűket, végigolvastam a kolostor romfalain a felírásokat. Messziről láttam egyszer Arany Jánost is, akinek külön széke volt felállítva, amelybe senki sem mert leülni. Kit láttam még? József főherceget, amint vércsékre lövöldözött, és rózsafákat ojtogatott. Kék vászonzubbony volt rajta, és fején hajdúsági széles szalmakalap. Láttam a kövér budafoki plébánost, aki könyvet írt a Margit szigetről, amely könyv e szavakkal kezdődött. Csak akkor tudjuk, hogy mennyi zsírréteg rakódik le testünkre, ha egyszer beszállunk a fürdőkádba a szigeten. Egyszer, hétköznap, és titkon jöttem ide egy férfival, akinek már a nevét is elfeledtem. Elmondok neked mindent, hogy lássad, mennyire szeretlek. Ez az öreg férfi már 10 esztendős korom óta üldözött szerelmével. Rokonunk és atyám barátja volt. Te Józsiás, nem tudod, mi szörnyű férfiak vannak a világon. Szerda volt, és azóta szerencsétlennek tartom e napot.
Hallod a távoli kopácsolást? Ott faragják a népmeséket és a legendákat, amelyek a szigetről szólnak. Hát azt a piros fényt látod-e a fehér fák sűrűjében? Az nem olajlámpa, mint talán hinnéd, hanem törpe kovács műhely, ahol kis kovácsok a legendákat összeforrasztják. És te itt, Zsófia, mellettem ugyancsak egy olyan régi pletykával hozakodsz elő, amelyet a Kerepesi úti bazárban árulnak. Öreg, ördögi férfi, tapasztalatlan leányka, szigeti kirándulás, gonosz cselekedet, bűnbánat. Zsófia, hát ilyesmit már Bajza Lenkese ír le a regényeiben, oly elkopott téma ez. Ön gyakran mondta, hogy rengeteg megírni való dolgot tud a részemre. Egyszer majd elmondja az élet történetét. Mert most dolgozni kezdek minden nap, egész nap, többet, mint Jókai.
Írja meg! Írja meg Leonóra történetét!
Bizonyosan az lesz a vége a szenvedéseimnek, hogy majd kiírom magamból a betegséget. Felényi már a fájdalom, miután papírra vetettük. Gyötrelmességéből veszít a reménytelen szerelem, miután elkészült a vers. Némi vigasztalásunkra szolgál, ha drága halottainkat megírhatjuk. Én is kiírom egyszer magamból a gyötrelmes szenvedést, és megengesztelve Leonóra emlékét, nyugodt lehetek magam is. Még az Ádász Tolnai Lajzsa, véd regényíró is, akkor békült meg, amikor kiírta összes ellenségeit a regényekben. A régebbi írók között pedig Nagy Ignác volt az, aki csúf arcát, sántaságát azzal gyógyította, hogy regényeit önmagáról írta, és a regényekben Pest legszebb férfiaként szerepelt.
Akkor pedig az írók megérdemlik, hogy kedveseik megcsalják őket, mert ilyen formán inspirációt nyernek új művek alkotásához.
Józsiás nem felelt. Karjaiba vette a kistermetű asszonykát, és úgy vitte darab ideig a hóban. Zsófia úgy hozzásimult a férfihoz, mint egy buja táncosnő.
Őj meg, Józsiás, olyan szerencsétlen vagyok.
De Józsiás vadul megcsókolta, mintha a csók erejével, tüzességével akart volna fájdalmat okozni az asszonykának. Mindaddig tartott a csók, amíg kutyaugatás hangzott fel a tájon, emberektől lakott vidékre érkeztek, Józsiás leeresztette öléből az asszonyt. Magas romfal állott előttük, amely túlért a fákon, mint egy kőben maradt imádság. A bezárt kapu előtt borz színű kutya ült, amely rövid, vastag ugatásokat küldött a látogatók felé.
Vajon ki lakik a főherceg nyári kastélyában télen?
Már régen nem lakik itt a főherceg nyaranta sem. Nyáron gazdag pestiek tanyáznak az ódon bútorokkal berendezett magas mennyezetű szobákban. Járnak, kelnek a hátsó csiga lépcsőn, amelyen valaha bizonyosan titokzatos szép hölgyek hágtak fel a kertből, akik ide alkonyattal látogatóba jártak.
A kivilágított kastélyablakok mögül epercben hangos vezényszó hallatszott, majd erőteljes férfias dobogás, kardok csattogása, reket kiáltozás hangzott. Pengtek a kardok oly elkeseredéssel, mintha utolsó küzdelemre mennének. Dobbantak a lábak, hogy megreszkedtek az ablakok. Emberfeletti üvöltés tört fel. A karos gyertyatartókat odafent magasra emelték, és a gyertyák lobogva jártak az ablakok mögött.
Nyilván megint párbajoznak itt a pesti gavallérok. Tavaly már volt-e helyen egy nagyon súlyos kimenetelű viadal. Vannak bizonyos afférok, amelyek még a pesti vívótermek atmoszféráját sem bírják el. A kastélyoknak pedig mindegyik terme akkora, mint egy táncterem.
A kastély melletti szivattyús kút ekkor mozgásba jött. Kék kötényes, ingujas férfi dézsában vizet húzott, és sietve vitte fel az emeletre. Aztán a ház mögötti udvarból előkerült egy kertészkocsi, amelyen a targajakat szokták egyébkor szállítani. A kocsi megállott az épület bejárata előtt.
Úgy látszik, nehéz sebet kapott odafönt valaki. Bizonyosan valami csalfa nőért omlott, ismét drága férfi vér, hisz ezen a helyen a legkényesebb párbajokat tartják, amelyről sohasem tud senki a városban. A viadalnak vége van. A sebet bekötözik. De valójában... vége van a szerelemnek is.
Igen, megenyhül. Te az imént azt mondottad, hogy az írók kiírják magukból a szerelmi nyavaját, ha a kés a torkukon van. Nos, az úri emberek pedig kiverekedik maguknak a megnyugvást, a csalódás és egyéb betegségből. Egyszer párbajt vívott értem két udvarlóm. Többé egyiket sem láttam lábamnál. Még a szerencsés viador is úgy elpárolgott, hogy nem lehetett visszacsalogatni. A hideg acéltól, a meleg vértől nagyon ki lehet józanodni.
Az emeleten valamely szertartás folyt, amelyhez valamennyi karos gyertyatartó egy csomóba gyülekezett.
Most írják alá a szekundánsok a jegyzőkönyvet. A becsületnek eleget tettek. Gyerünk innen, Zsófia. Akarsz még mindig imádkozni?
Jobban, mint valaha.
Nagy hótömegen vergődtek keresztül. Közeledtek az egykori apáca kolostor romjaihoz, amelynek szent életű lakói bizonyosan szép fákká nőttek haláluk után. Kegyes nővérek soraiból emelkednek ki a fejedelmi tölgyek, de a csodálatos virágzású bokrok is. Zsófia ismerős volt a romok között. Most a hó több lábnyi magasságban fette az egykori kolostor alapfalait, a tavaszkor és őszkor korhat fogsorokhoz hasonló falak megfehérettek, jégcsappá vált a nyári imádság a templom falán.
Nem félsz, bűnös asszony, hogy a föld alól valamely lyukból kinyúlik egy csontkar és megragadja a ruhádat?
Én tudok itt egy félig föld alá temetett üreget, amelyhez néhány csiga lépcső vezet le, amely üreg az én véleményem szerint valaha börtön volt, ahová a bűnös apácát bezárták társnői. A romok közepén van ez a börtön, még látni a lyukakat is, amelyen az ételt adogatták be a szerencsétlennek. Oda fogok menni imádkozni.
Az ilyen sötét üregekben a vámpírok utódai, a szárnyas egerek alusszák téli álmukat. Nem ajánlom, Zsófia, hogy a romok közé menjen.
Én nem félek, mert én már máskor is voltam itt, mégpedig egyedül. Megtaláltam én Szent Margit gyónó térdeplőjét is a templom hajójában, amely olyan formán van a fal mellett elhelyezve, hogy meggyónhatott egy nyíláson át a lelki atyának, aki odakünn a zárda fala mellett foglalt helyet. Egyik sem látta a másik arcát, csak hangját hallotta. Itt gyóntam én, mikor nagyon szomorú voltam. Gyóntam az úgó szélvésznek, a huldogáló őszi leveleknek, a magasan felettem lévő kék égboltnak, az elrepülő vándormadaraknak. Így gyóntam meg az én keserves, búbánatos életemet a láthatatlan lelki atyának, aki mindig mellette van annak, aki hisz benne. Én pedig mindig hittem, ha szomorú voltam. Tudták ezt már a régiek is, hogy miért kell szomorú, zárdai életet élni a nőknek, akik hinni akarnak. Az öröm elhomályosítja bennünk az áhítatot.
Meggyónt és megkönnyebbül?
Szinte vánszorogtam idáig, ha nagyon meglepett a bánat, ha megutáltam hétköznapi életemet, semmiségekkel teli lényemet, és itt megnyugodtam. Mint bizonyos öregasszonyok a temető látogatástól. Ősz volt, a csend harangja halkan ráborult a szigetre, nem jöttek az avaron léptek, amelyek az eldugott romokat szerelmeskedési szándékkal keresik, mint bizonyos nyarakon, amikor mindig felrebben itt a szerelem, és a zöld fák hevében sütkérező fehérruhás fekete leány és férfi, akiket mindig utáltam, mert egy bizonyos pontjáról a romoknak akkor is ki lehetett őket lesni, amikor a legnagyobb biztonságban hiszik magukat. Ősz volt, és így gyóntam órák hosszáig a templom romfala mellett, hogy lassan lehullottak lelkemről a bánatok, mint körülöttem a fa levelek. Hagyjon magamra, Józsiás, nem akarom, hogy lásson, amikor imádkozom. Majd elmondom neked, hogy mit imádkoztam. Beülök a bűnös apácák börtönébe, összehúzódom, mint egy nyomorult nő, és kérni fogom azt a láthatatlan lelket, aki még abból az időből szokott meg a helyen tartózkodni, amikor itt Magyarország legáhítatosabb női gyűltek össze. Ha már nem élhettem abban a korban, amikor a szentek és angyalok leszálltak az oltárképekről, hogy csodát tegyenek az igaz áhítatosokkal, kérem, hogy csak egy kis jelecskét adjanak, hogy meghallottak.
Mind így intézitek a dolgaitokat, nők. Vétkeztek, aztán sírtok, és bocsánatért esdekeltek. Mondjon értem is néhány jó szót, ha majd érzi, hogy áhítata nem hiába való. De negyed óra múlva itt legyen.
Negyed óra múlva Józsiás az asszony keresésére indult, és megtalálta az üreget, amelybe az derékig lépett. Arccal a hóra borulva feküdt felső testével, lila kis kalapjában, jószagú bundácskájában, mozdulatlanságában olyan volt ez áhítatos helyen, mint egy eltévedt kis lélek, akinek szíve megszakadt a bűnbánattól.
Zsófia, tüdőgyulladást akar szerezni.
Elhagyott az erőm. Ha itt hágy, bizonyosan elpusztulok együtt a fáról lepottyant kis madarakkal. Pedig már kezdett megvilágosodni a túlsó romfal, és azon feltünedezett egy asszony képe. Olyan halvány volt, mintha nagy messziségből, vagy valahonnan a föld alól jött volna elém. Mint világosabban kezdtem látni, amint kibontakozott a falból. Csak azt nem tudtam, hogy milyen szándékkal közeledik hozzám.
Zsófia, fiam, jegyezze meg, hogy maga egy zsidó vallású józan nő, akinek sehogy sem áll jól az ilyen vallási örjöngés.